Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Thank you.
ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt az igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenete érkezik ma hozzánk. Ez az ige meg is van írva Ésaiás könyvének 6. fejezetében, az 1. 8 versben, a következőképpen. Hallgassuk figyelemmel. Uzziás király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6 szárnya volt mindegyiknek. 2 az arcát takarta el, 2 lábát fette be, 2 pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregeknek Ura, dicsősége betölti az egész földet. Ettől a hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És akkor hozzám repült az egyik szeráf, a kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkben? Én pedig ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Isten áldja meg az ő igéjét, annak hallgatását, szívünkben fogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk, hogy gyümölcsöt teremjen az életünkben Istennek meghallott, értett igéje. Hatalmas Istenünk, a te legnagyobb ajándékod az, amikor kitárod előttünk a mennyet, a te mennyei tróntermedet, és megmutatod királyi uralmadat. És énekkel együtt magasztalhatunk téged ezekkel a titokzatos lényekkel, a szeráfokkal, hogy szent, szent, szent a seregeknek Ura. És megadod azt a látást is, hogy megláthassuk teljes, mind a széles föld az ő dicsőségével. Magasztalunk, hogy most is ezt az ajándékot készítetted nekünk, hogy nem csak a menny kapujáig, nem csak a lebegő, arcot eltakaró és lábakat eltakaró szeráfokig láthatunk el, hanem minden alkalommal, amikor te megszólítasz, megláthatunk téged. Köszönjük, hogy mindennél világosabban megmutattad magad, amikor elküldted Jézus Krisztust, a te fiadat, hogy mi megismerjünk téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust, és életünk, örök életünk legyen. Most könyörgünk hozzád nagyon, hogy egyen-egyenként a szívünkben végezd el ezt a titokzatos munkádat, hogy úgy állhassunk egész Isten tiszteleten, úgy lehessünk jelen itt előtted, hogy látjuk a megnyílt eget és Jézust az Istennek jobbján, hatalmasan, dicsőségesen. Kérünk újra az ének szavaival, hogy jelensd magad nékünk, hogy angyaloknak módján színed előtt állván most is a te orcádat láthassuk. Nincs semmi, amire hivatkozhatnánk, hogy ezt megcseleked velünk, de a te kegyelmedre, szeretetedre tekintettel, Jézus Golgotai keresztjére tekintettel kérünk erre téged. Ámen.
Thank you.
Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetem közöttetek, megírva található a Zsoltárok könyvének 119. fejezetében, a 119. Zsoltárban, a 140. versben a következőképpen. Nagyon tiszta a te beszéded, szolgád szereti azt. Akik közülünk a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassák Isten igéjét, azok vasárnapról vasárnapra egy ünnepi zsoltárt is szoktak olvasni, és ez az ünnepi zsoltár most egy néhány vasárnap óta a 119. zsoltár. Akik olvassák, azok észrevették, hogy ez eltér a többitől abban, hogy nem egy vasárnap olvassuk az egészet, rendkívül hosszú zsoltár ez ugyanis. Ifjúsági csoportban szolgálván szoktak a fiataljaink ezzel néha humorosan élni is. Amikor valamelyik verset ebből a zsoltárból énekeljük, akkor van, aki humorosan megjegyzi, hogy énekeljük mindjárt az egészet. Persze mindenki tudja, és ezen némi nevetgélés is szokott lenni, hogy ez valójában lehetetlen, illetve ha ezt énekeljük, akkor arra készülhetünk, hogy az ige magyarázat, ige olvasás igen rövid lesz, mert ez egy nagyon hosszú zsoltár. Komolyan véve azonban ezt a hosszú zsoltárt, nagyon gyümölcsöző, ha valaki egyszer nekiül, egyszer komolyan elcsöndesedve elolvassa, elejétől a végéig. Úgy is nagyon gyümölcsöző ezt a zsoltárt olvasni, hogyha csak egy-egy verset olvasunk el, és csöndesedünk el fölötte, de ha egyszer valaki az egészet végigolvassa, akkor jó néhány különös mozzanatára felfigyelhet ennek a zsoltárnak. Az egyik ilyen, amit most ki szeretnék emelni, az az, hogy ebben a zsoltárban szinte minden versben valamilyen módon említi a zsoltáríró, említi a zsoltár Isten igéjét, Isten beszédét. Többféle kifejezést használ erre, ilyeneket, mint hogy Isten parancsai, Isten rendelései, Isten törvénye, Isten igéje, az ő döntései, az ő beszéde, intelmei, rendeletei. Ezt mind-mind váltakozva használja. Igazából ebben az egész zsoltárban ez úgy tűnik, hogy ez egy állandó pont, egy stabil pont, és ehhez képest változik némileg a zsoltáros helyzete, hol úgy tűnik fel, hogy őt üldözik, hol úgy tűnik fel, hogy nagyon nehéz helyzetben van, hol hálaadással teli szívvel szólal meg, hol pedig éppen a szeretetéről és a gyönyörködéséről tesz bizonyságot. Úgyhogy az életének úgy tűnik a biztos, stabil pontja Isten igéje, beszéde, parancsai, rendeletei, törvényei, és ehhez képest változik aztán minden a különböző élethelyzetek. És itt rögtön meg is kell állnunk, mert ez rendkívül eltér a mi felfogásunktól, testvérek. Mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a stabil pontja az életünknek. Ez a zsoltár arról tesz bizonyságot, hogy Isten beszéde lehet az egyetlen stabil, megingathatatlan pontja a mi életünknek. Mi úgy gondoljuk, hogy minden körülöttünk forog, és minden hozzánk viszonyul. Ezt a humanizmus ki is mondta, kimondták azok, akik ember központúan gondolkodnak, mindennek mértéke az ember, mindent az emberhez viszonyítunk, mindent az emberhez hasonlítunk. Ha az ember úgy érzi, hogy valami neki jó, az jó, ha úgy találja, hogy neki rossz, az rossz. Ez a zsoltár másról tesz bizonyságot, Isten szent lelke máshogy tanít gondolkodni bennünket, mégpedig úgy, hogy az életünk centruma Isten beszéde, Isten igéje, ezt tesz aztán majd stabillá bennünket is, és közben körülöttünk minden változhat, egyik napról a másikra is. Egyik nap még jól érzem magam, másik nap már beteg vagyok, egyik nap jó híreket hallok, másik nap rossz hírt hallok, egyik nap még örülök, hogy talán meggyógyul, akit szeretek, a másik nap gyászjelentést kapok, körülöttem minden inog és változik, de egy stabil pont, Isten beszéde. Összefoglaló címe is lehetne ez az igevers, amit felolvastunk, hogy nagyon tiszta a te beszéded, vagy a Károli fordítás szerint felettébb tiszta a te beszéded, mert mindig Isten beszédéről szól, mindig Isten igéjét említi, és ehhez viszonyítva szól a saját helyzetéről a Zsoltár. Mindenképpen jegyezzük meg, testvérek, hogy Isten igéjének a gondolkodása erre tanít minket, ne magunk körül forogjunk, ne magunkból induljunk ki. Most is jó, hogyha még valakiben benne forog az a gondolat, indulat, szándék, amivel idejött, hogyha leteszi, megkéri Istent, hogy vegye el, és hadd foglalkozzunk most együtt, így gondolkodva, igére figyelve, csak azzal, amit Isten igéje nekünk mond. Ne a saját gondolatainkkal, igével. Itt tehát, ami legvilágosabban látszik, hogy az igében Isten magát mutatja meg. Nem az emberről szól, nem azt mondja, hogy milyen az emberek beszéde. Arról is szól a Biblia, és erről érdemes lenne hosszabban is beszélnünk, de ez az ige nem erről szól, hanem milyen Isten beszéde. Isten beszéde pedig olyan, amilyen Isten. Ezt maga az ige mondja nekünk az emberekre nézve is, hogy a szív teljességéből szól a száj. Mi Istenről pontosan annyit tudunk, amit nekünk ő a Szentírás igéiben kijelentett, és itt a Zsoltárban azt látjuk, hogy a beszéde tiszta, ebből láthatjuk, hogy Isten most megjelenve közöttünk, egy kicsit ésaiási látomásosan látva őt, tiszta. Mit jelent ez? Mit jelent ez, testvérek, hogy Isten tiszta? Itt olyan szót használ a Szentírás, ami az ötvös munkával kapcsolatos. Abban az időben az ötvösök tisztították a nemes fémeket, és egyáltalán a fémeket. Úgy tisztították, hogy magas hőfokra felhevítették, és kellő hőfokon minden szennyező anyag kiégett, vagy hogyha olyan állapotú, állagú anyag volt, akkor elpárolgott belőle. Minden esetre magas hőfokra hevítve kitisztult, úgyhogy nem csak annyit kell ez alatt érteni, hogy a felszínét tekintve nem látok semmi szennyező foltot rajta, hanem a mélyére nézve is, a mélyét kutatva is egyöntetűen tiszta Isten beszéde. Ha valaki először találkozik vele, akkor is azt kell tapasztalnia, hogy tiszta. Nem össze-vissza beszéd, nem hamis beszéd, nem rászedő, aljas beszéd, tiszta, egyértelmű beszéd. De hogyha valaki a mélyére hatol, elkezdi kutatni, megismerni, kérdezgetni, hogy hogy is van ez, Uram, hogy beszélsz az igében erről vagy arról, meglátja, hogy egy-egy konkrét kérdésben is Isten igéje tiszta iránymutatást ad nekünk. Legyen az családi kérdés, nevelési kérdés, pénzkérdés, gyülekezeti rend kérdése, egyéni kegyes élet kérdése, a megtérés kérdése, tiszta beszéd Isten beszéde. Nem szennyezett. Ez azt jelenti, hogy nincsen benne semmi bűn. Nem indít bűnre, nem bűnből származik, és mikor megszólal, akkor sem a bűn jelenik meg, hanem Istennek a mérhetetlen tisztasága, amit Ésaiás is meglátott. Nem hamisítvány, tudnék, amit megtisztít az ötvös, az éppen azért nagyon értékes, mert valódi. Ott már nem az van, hogy a belseje vas, a külseje meg arany. A megtisztított arany, az mindenestől arany. Isten igéje mindenestől mélyéig hatóan tiszta. Ezért értékes, nagyon értékes Isten igéje. Merem mondani, testvérek, hogy ezen a világon a legnagyobb érték Isten beszéde. A legnagyobb érték. Többet ér, mint a legjobb befektetés, mint a legjobb trezorban őrzött kincsek, mindennél többet ér. Ezt mindennél jobban látjuk, Isten tisztaságát, az ő beszédének tisztaságát, hogyha kire tekintünk, arra, aki testté lett Isten beszéde, testté lett ige, Jézus Krisztusra. Akiről nem csak a tanítványai látták, hogy tiszta minden cselekedete, mert szerte járt jó tévén, hanem még egy pogány bíró is, Pilátus is kimondta a bírósági tárgyalás végén, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Pedig ő, mint jogász vizsgálta Jézus esetét, Jézus szavait, és ki kellett mondania, hogy tiszta, jogilag is tiszta. Minden tekintetben tiszta. Olyan jó lenne, ha ma ezzel a tisztasággal egyen-egyenként tudnánk szembesülni. Mert ennek nagyon komoly következményei vannak az egyéni, közösségi, nemzeti, családi, kisebb-nagyobb közösségi életünkre nézve. Hogy ő tiszta. Ezt a tisztaságot látva tehát, az első következmény, amit mindenképpen látnunk kell, az, hogy mi magunk is lelepleződünk önmagunk előtt is. Hogyha Isten tisztasága valaki előtt nyilvánvaló, az ő szentsége, az ő makulátlan tiszta volta és bűntelensége valaki előtt nyilvánvaló lesz, ezt csak Isten tudja valakinek megmutatni, akkor azt az embert nem kell tovább győzködni arról, hogy te bűnös vagy. Aki egyszer Jézus Krisztus tisztaságát látta, az az ember felkiált, mint felkiáltott Ézsaiás, hogy tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan ajkú nép között lakom, jaj nekem, el kell vesznem. Őt valaki győzködte? Magyarázta neki, hogy te bűnös vagy, Ézsaiás? Nem. Mi történt? Meglátta Istent. És amikor Istent meglátta, akkor egyetlen győzködő szó, egyetlen rábeszélő gondolat nem kellett, összeomlott minden önigazsága, minden gőgje, bármi, amire addig számíthatott volna, és elmondta, hogy tisztátalan ajkú vagyok. Isten beszéde pedig tiszta. Ugyanígy járt Jób, aki bizonygatta a saját igazságát, bűntelenségét, értsétek meg, hát nem követtem el semmi különös bűnt, ami miatt Isten ekkora csapással sújthatna engem. Hatan győzködték. Míg Isten megszólítja, és azt mondja, hogy hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Személyesen találkozik Istennel, és ebben a találkozásban azt mondja utána Jób, hogy ho-ho, a kezemet a számra teszem, és hallgatok. Összeomlott. Nem kell többet magyarázni neki, hogy Isten milyen tiszta, és hogy ő valójában az összes erényével, tisztaságával bűnös. Erre döbbent rá, testvérek, Péter apostol a csodálatos halfogáskor, amikor kimondja, Uram, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És mi nem illünk össze, mert Jézus nem bűnös ember. Eredj el. Hogyha ez a szoros kapcsolat megmarad, hát Péternek el kell pusztulni, mint Ézsaiásnak, jaj, nekem elveszek. De nem ez történt, mi tudjuk, új szövetség népe. Mi tudjuk, nem ez történt, hanem az történt, hogy Jézus vállalta a golgotai halált, hogy Péternek ne kelljen meghalni, hanem hogy Péter tiszta lehessen. Nos, testvérek, ilyen tiszta Isten igéje, és amikor valaki szembesül vele, azt az ember tovább győzködni nem kell, annak magyarázni nem kell, annak hosszú előadásokat tartani már nem kell, az a kezét a szájára teszi és hallgat, vagy elmondja, hogy jaj, nekem tisztátalan ajkú vagyok, el kell vesznem. A bűnvallás is ennek a látásnak a következménye, de van a Zsoltárunk alapján megláthatjuk két másik következménye is, hogyha valaki szembe találja magát Isten tisztaságával, az ő tiszta beszédével. A Zsoltáros ugyanis így szólal meg, hogy feletté tiszta, nagyon tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt. Vagyis egy ember, amikor szembe találja magát Istennek ezzel a tisztaságával, megszeretheti. Megszereti ezt a tisztaságot. Szereti. Egy belső vonzódás jelenik meg benne, vágyódik utána. Éppen a mai igeszakaszban olvassuk a következőt, egy kicsit durva is ez a kifejezés. Kinyitom számat és lihegek, úgy vágyódom parancsolataid után. Nagyon képszerű. Kinyitom a számat, lihegek, vágyódom utána. Szeretem, szükségem van rá. Isten tiszta beszédével kerülhetünk mi ilyen kapcsolatba, amikor szembe kerülünk vele, ilyen kapcsolatba kerülhetünk vele. De ennek van egy másik összetevője, amit a Zsoltáros egy lélegzetre mond ki, hogy a te szolgád szereti azt. Tehát nem csak egy rajongó szeretet van benne, hogy én szívesen hallgatom, örömmel veszem, amikor szól a te beszéded, hanem magamat, mint egy szolga az Urának, önként alárendelem. Valójában itt kezdődik az ember megtérése, amikor meglátja Isten tisztaságát, felismeri a saját bűnét, jön egy parázs, egy szeráf kezében az oltárról és megtisztítja az ajkát, elveszi a bűnét, és aztán ez az ember tudatosan alárendeli magát Isten szavának. És Ézsaiás is ezt tette, szól Isten, kit küldjek el, kit küldjünk el követségünkbe, és rögtön jelentkezik Ézsaiás a bűn bánat, a bűn bocsánat után, hogy engem, itt vagyok én. Alárendelem magam a szavadnak, használj, tied az életem, mindenem. Eddig egymerő bűn voltam, most megtisztítottál, tiszta lehetek. Nos, ez a kettő együtt ragyog előttünk gyönyörűen, hogy szereti a szolga Isten beszédét, és egy szolga szereti Isten beszédét. Szeretet kapcsolat, mély benső közösség, nagy-nagy vágyakozás és vonzalom, amit Isten szent lelke egy emberben kimunkál, és egészen tudatos önmagam alá rendelése. Ezt együtt állítja itt elénk Isten igéje. Harmadszor pedig, testvérek, amit látnunk kell, nem csak az, hogy válaszra késztet bennünket az ige, tudnik, hogy magunkat bátran leplezhetjük Isten előtt, tudnik, hogy mi magunk is vállaljuk, alárendelve magunkat Isten akaratának az ő küldetését, hanem amit már részben említettünk is, hogy az ő tisztasága minket is megtisztít. Ez a Zsoltár író ugyanis innen kezdve nem a saját bölcsességét ragyogtatja elénk, nem a saját eszéből veszi mindazt, amit leír a Zsoltárban, hanem Isten megtisztítja, és Isten tiszta igéjéből merítve válik imádságos életté az ő élete, és száll fel Istenhez immár megtisztítva az, ami az ember szívéből felfakad. Tehát saját bölcsesség helyett, a saját tisztaságom bizonygatása helyett elkezdek Isten tisztaságából élni, és Isten tisztaságát tovább árasztani. Ő tudnélik megtisztít. Erről egészen világosan beszél Jézus Krisztus, amikor kimondja, hogy ő a szőlőtő, az ő atya pedig a szőlős gazda. És elmondja, hogy a szőlős gazda azt a szőlővesszőt, amelyik gyümölcsöt terem, megtisztítja abból a célból, hogy még több gyümölcsöt teremjen. És itt egy különös mondatot mond Jézus, azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok, figyeljünk, a beszédek által, amiket én mondtam nektek. Tehát a tanítványok miért lehetnek tiszták? A beszédek által. Azok a beszédek tisztítják őket, azok a beszédek tisztítják a mai tanítványokat is, amik Jézus szájából szólalnak meg, elérnek a szívig, formálják az életet. Isten beszéde tisztít tehát minket. Ez a beszéd azonban, azt mondja Jézus, hogy ti már tiszták vagytok a beszédek által, tehát egyrészt megtisztít attól a veszedelmes szennytől, ami minket az üdvösségtől, Isten örök országától, a mennyei tisztaságú trónteremtől elszakít, megtisztít ettől a rettenetes szennytől, de megtisztít bennünket naponként megszentelődésben is, hogy az életünk ne szennyet árasszon már, hanem tisztaságot árasszon. Így tisztul az életünk gondolatokban, tisztulnak a gondolataink egy helyzetben, mit gondoljak, hogyan értsem, tisztulnak a szándékaink, miért is menjek oda, mi Isten célja azzal, hogy én oda menjek. Tisztulnak az indulataink, amelyek eddig sokszor megfékezhetetlenek voltak, tisztulnak. És már nem azért megyek oda valakihez, hogy én kapjak tőle, hanem azért megyek valakihez, hogy ő kapjon Istentől. Nem azért megyek, hogy én nekem legyen hasznom belőle, hanem hogy ő kapjon olyan örök ajándékot, amiből örökké való haszna van, örök élete van. És végezetül, testvérek, tisztul a beszédünk. Én a kicsi gyerekeknek, akik közt tanítok, szoktam javasolni elég nyomatékosan, hogy naponként olvassák a Bibliát. Sok oka van ennek, elsősorban mindaz, amit most elmondtam, de valójában még az is, hogy a hétköznapi életben gyakorolt beszédük, ahogyan beszélnek, tisztul. Mert a beszédben nagyon megfontolt, a Bibliában nagyon megfontolt beszédeket olvasunk, nem össze-vissza beszédet. A gondolkodásuk tisztul. Nem csak olyan értelemben, hogy ige jelenik meg, úgy is. De úgy is, hogy világos gondolatok kezdenek el megjelenni. És úgy is, hogy világosan követhető beszéd szólal meg utána. Nagyon jó Bibliát olvasni, feltétlenül azért, mert örökkévaló kincsek tárulnak fel. De minden tekintetben hasznos. Az írás hasznos, Isten igéje szerint. Hadd tisztuljon hát a beszédünk, éppen Ésaiás példáján látjuk, hogy miután a mennyből elküldetett, annyira tisztult a beszéde, hogy Isten igéjét hirdette. Amikor megszólalt, akkor az pontosan azt jelentette, hogy Isten üzenete szólal meg egy emberhez. Nem kevesebbről van szó, erről van szó. Isten igéje megszólít, feltárja Isten gyönyörű, ragyogó tisztaságát, ebbe az ember teljesen összetörik és összeomlik, ezután Isten talpra állítja igével, vétket megbocsáttatott, bűnöd elfedeztetett, és azután alkalmas arra, hogy kit küldjek-e? Hát küldj el engem. És ige lesz a szájában. Így tisztulhat a beszédünk egészen addig, hogy egy helyzetben, egy találkozáskor, egy családi beszélgetésben valóban Istennek a tisztaságát visszük a családunkba, egy társaságba, egy közösségbe, és nem rontunk, nem aljas, gonosz, rágalmazó, hamis, hazug, üres beszédeket mondunk, hanem Isten tiszta beszédét. Végezetül hadd mondjak két egészen személyes találkozást, ami az én életemben esett meg ezzel az igével kapcsolatban. Az egyik nem kapcsolódik konkrétan ehhez az igéhez, de utóbb látom, hogy valójában itt gyökerezik. Ugyanis az első tiszta igehirdetés, amit én hallottam, számomra sok titkot rejtett. Bevallom, hogy nem értettem mindent. Csodálnám is, hogy ha első pillanatra minden összefüggését, mélységét, gazdagságát valaki értené Isten igéjének, most sok éve tanulmányozom már az igét, és még most is újra és újra tárulnak fel az ő tisztaságából, az ő szentségéből titkok. Nos, akkor egy valami volt, ami nagyon megragadott. Az a beszéd, amit én itt hallottam, az bizonyosan tiszta. Egészen biztos, hogy engem itt nem becsapnak, nem rászednek, nem manipulálnak, nem valamire rávenni akarnak és kicsikarni tőlem, hanem itt valami olyan tiszta beszéd hangzott el, hogy én legközelebb is, ha tehetem, akkor jövök, mert erre a tiszta beszédre nekem mondhatatlan nagy szükségem van. És aztán látom ma már, hogy valójában Isten beszédének a tisztasága volt az, ami megragadott. Tudom, hogy ez belül a Szentlélek munkája egy emberben. Most is csak azzal állhatok a szószéken, hogy most is munkája a testvérekben Isten szent lelke, hogy magukat erre a tiszta beszédre örömest rábízzák. Ez volt az első találkozásom Isten tiszta beszédével, és ma már mondhatom, hogy életre szólóan határozta meg az életem történetét, eseményeit. A másik, amikor konkrétan ezzel az igével találkozhattam, és Isten már ezt az igét adta szívembe, lelkembe, elmémbe, életre szólóan, egy biblia iskola volt, ahol a kezdő áhítaton, akkor a bibliaolvasó kalauz szerint ez az ige szólalt meg. Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt. És egyszerű bizonyságtételt hallottam, sokkal egyszerűbb, mint amit én elmondtam most a testvéreknek, nagyon jó követhető volt, világos volt. Arról, mekkora ajándék a biblia tanulmányozó, bibliaolvasó, bibliaiskolás embernek, hogy Isten tiszta beszédét kaphatja. Olyan nagy ajándék ez, testvérek, hogy naponként érdemes élnünk vele, naponként kutatjuk, keressük a titkait, és a tisztasága hatja át az életünket. Azóta is lekötelezett engem ez az ige, hogy egy életen keresztül gyönyörködjek benne, Zsoltárossal együtt mondhassam, hogy nagyon tiszta a te beszéded és a te szolgád. Szereti azt, és életre szólóan tudakozzam, kutassam, még elmélyültebben keressem, megértsem, és elmondjam másoknak is Isten tiszta beszédét. Szembesüljünk hát Istennek ezzel a tiszta, szent beszédével, és akkor lenyűgözve minket, összeomolva előtte, mégis általa felemelve küldetünk, megtisztítva, hogy mi magunk is ilyen tisztított életű, tiszta beszédet hirdető, Jézus Krisztust hordozó emberek legyünk. Most csöndesedjünk el, imádkozzunk. Álljunk fel! Amikor a mennyei trónus előtt állunk most, hatalmas Istenünk, ahol Te uralkodsz Istennek jobbján, Urunk Jézus Krisztus, akkor mi is leborulunk most előtted, dicsőítünk Téged, hódolunk, és várunk, hogy akár csak egy szót szólj. Köszönjük, hogy ez a Te szavad, tiszta. Bevalljuk, Urunk, előtted, hogy a Te tiszta szavadat hallva látjuk, tisztátalan ajkúak vagyunk. Annyi hamisság, annyi gonoszság, pletykabeszéd, rágalom, hazugság hagyja el a mi ajkainkat. Olyan idegen ebben a világban az, hogy a Te beszédet tisztán megszólal. Olyan idegen volt, amikor Te eljöttél, Jézus Krisztus, annyira idegen, hogy elviselhetetlenné vált, és éppen a Te beszédeid miatt mondták ki rád, mondtuk ki rád, hogy meg kell halnia. Köszönjük, hogy Te ezt vállaltad. Köszönjük, hogy Te a mi összes tisztátalan beszédünket elhordoztad, azért, hogy mi most előtted állva, igét hallva, véve, szívbe vésve és ott forgatva, megtisztulhassunk. Magasztalunk és dicsőítünk Téged. Dicsőítünk a leleplezésedért, dicsőítünk a tisztító igéért, a Te tisztító szavadért. És könyörgünk, hogy ezt a munkádat naponként végezd bennünk, mert nagyon rászorulunk. Nagyon sok nehézség vesz körül bennünket, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy ismered ezeket. És köszönjük, hogy ezek között a nehéz terhek között, vagy nehéz terhek alatt, a Te tiszta szavad világosságot jelent számunkra, legyen ez akár a gyász, legyen ez akár betegség, legyen ez akár örömtelenség vagy magány, legyen ez üldöztetés, ha Te megszólalsz, egy pillanat alatt tisztává, érthetővé, világossá válik a helyzetünk, csak egy szót szólsz, Uram, és rögtön felépülünk. Könyörgünk is hozzád, Jézus Krisztus, hogy az ilyen nehéz helyzetben lévő testvéreinken könyörülj. Könyörülj a gyászolóinkon, akik a gyászterhe alatt roskadnak, és mutasd meg nekik a Te tiszta beszédeddel azt a helyzetet, azt a valódi helyzetet, amit a gyász, egy ember elköltözése, egy szerettünk eltávozása jelent. Tudjuk, hogy ez a tiszta beszéd vigasztal egyedül. Tudjuk, hogy a Te tiszta beszéded erősít. Ezért kérünk, hogy a gyöngéket Te erősítsd meg. Könyörgünk, hogy a betegeinket Te gyógyítsd meg. Mutasd meg a dicsőségedet, Urunk, hatalmadat, a nehezek elhordozására kapott erőben, a nehéz elvételében, könyörülj rajtunk irgalmat gazdagsága szerint. Hálát adunk neked a gyermekeinkért, azokért, akik most gyermekisten tiszteleten a te tiszta igédet tanulhatják, ismerhetik egyre jobban meg, hogy az ő életük ne a szennybe vesző, egyre mocskosabb élet legyen, hanem már idejekorán megragadott, tiszta, Istennek kedves élet. Köszönjük a fiataljainkat, akiknek a nagy-nagy életkérdéseiben te mutatsz tisztaságot, mert mi módon őrizheti meg az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által. Köszönjük őket is, köszönjük azokat, akik az élet terhét hordozzák, köszönjük az időseinket, akiket tisztítasz magadnak. Köszönjük, hogy te tisztítasz magadnak egy kiváltképpen való népet, a te egyházadat. Magasztalunk a ma készített igéért, és kérünk, hogy hadd forgassuk a te beszédedet a szívünkben, hadd rejtsük el a szívünkben, hogy ne vétkezzünk ellened. Amen. Szent a seregeknek, Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és az ő szent lelke közössége legyen és maradjon mi vélünk és a mi szeretteinkkel. Amen.